Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van bőszen egy független országgyűlési képviselő, a Magyar Liberális Párt ügyvivője és Fodor Gábor, a liberálisok elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Európai parlamenti választás itt van mindjárt. Milyen formációban indulnak, eldőlte már? Fodor Gábor.
Hát természetesen az Európa parlamenti választás nekünk is, a liberális pártnak is egy fontos próbatétel, ha úgy tetszik. Azt látjuk már jó ideje, hogy ellenzéki oldalon azért elég változatosak a viszonyok, tehát az ellenzéki pártoknak kellene egymással kooperálni. Történik is erre kísérlet és próbálkozás, de hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát a liberális párt úgy áll ez a kérdéshez hozzá, hogy itt is, miként a nemzeti választásokon, hogy azelőtt is leszögeztük, mi arra készülünk, hogy önállóan indulunk, és az önálló megmérettetésre számítunk, de mindig hozzátesszük, amennyiben az ellenzék tényleg erőt akar felmutatni, és tényleg azt akarja, hogy egyre inkább valós alternatíva legyen az Orbán kormánnyal szemben. Az ellenzéknek a sikere, akkor meg kell mutatni az együttműködést és az összefogást, nem mindenáron, de meg kell mutatni. Ha ilyen értelmes dolog formálódik, mi nyitottak vagyunk rá, ha nem, akkor természetesen, hogy eredetileg készülünk, az önálló megmérettetés elé nézünk.
De van értelme bárhogy máshogy indulni egy tisztán listás, egy ország, egy választókerületes választáson, mint amilyen az európai parlamenti választás. Egy időre, örök időre lezárná, hogy ki milyen erős. Mert annyi, olyan erős, ahány százalékot kapott.
Nem, egyáltalán nem zár el örök időre, hát ismerjük a politikát, szó sincs erről. Mindig lesznek változások azért a politikai életben, és ez csak egy pillanatnyi felmérés, természetesen az Európai Uniós választás, és úgy van, ahogy ön is mondja, hogy valóban normál esetben ez lenne a logikus, ahogy ön a kérdésében elmondta. Vagyis mindenki indul külön, hiszen itt egy egyszerű sima listás választásról van szó, de olyan értelemben nem normál esetben vagyunk, ezért Magyarországon hosszú ideje azért problémát jelent a jelenlegi kormányzás, problémát jelent a kétharmad, problémát jelent a kétharmaddal való visszaélés, problémát jelent az alkotmányosság kérdése, hiszen nyilván fogunk még ebben a műsorban erről beszélni, hogy nemzetközi fórumokon, ahogy Magyarországhoz viszonyulnak a jogállamiságnak, a sérelme az mind-mind arról szól, hogy Magyarországon változásra van szükség. Változás nem lesz, ha az ellenzék folyamatosan szétaprózódik. Akkor lesz változás, hogyha képesek leszünk kooperálni a normális, értelmes, ezt felismerő erők. Tehát ilyen értelemben minden választás, legyen az Európa parlamenti, legyen az önkormányzati, legyen az nemzeti választás, egy próbatétel ebből a szempontból, és az ellenzéknek meg kell próbálni keresni az utat. Egymás iránt hozzátenném a demokratikus erőknek, a demokratikus és természetesen a nyugati értékrend mellett elkötelezett erőknek.
Látják már, hogy körülbelül ezt a problémát mikorra kell megoldani, hogy a választó azért valami képpel tudjon szembesülni, hogy mi a kínálat, akire lehet szavazni. Hát a kormány oldali az tiszta, az nem fog változni valószínűleg.
Hát persze vannak határidők, tehát ugye jövő tavasszal, késő tavasszal lesznek a választások, tehát a helyzet az, hogy addig mindenképpen késznek kell lenni. Én azt gondolom, az európai parlamenti választások nem olyan hosszú nekifutást igényelnek, tehát itt is alapvetően a cezúra szerintem ennek az évnek a vége, jövő évnek az eleje, tehát addigra, hogyha lesz együttműködés, annak formálódni kell, de hangsúlyoznám még egyszer, ugye most az együttműködés formáiról beszélünk, de nem szeretném, hogyha elsikkadna az, hogy egyébként a liberális párt, mint normál esetben mindig, az önálló megmérettetésre készül természetesen.
Látják-e már, hogy milyen témákkal, milyen ügyekkel lehet neki menni a legközelebb eső választásnak, ami most az európai parlamenti? Köszönet.
Ugye ez nagyon régóta jellemzi a Magyar Liberális Pártot, hogy konzekvensen kiállunk az európai értékek mellett, amellett, hogy Magyarországnak a nyugati szövetségrendszeren belül a helye. Azt látjuk, hogy az ellenzéken belül alapvetően az a típusú európai pártiság, vagy Európa pártiság, ami bennünket jellemez, az talán egyedi, vagy legalábbis nem annyira hangsúlyos a demokrata ellenzéki pacsorokon belül sem, mint amennyire nálunk. Ugye erről szól egyébként itt az elmúlt néhány hétnek a témaválasztása is, adott esetben már a jogtudatosság hónapjának a meghirdetése az, hogy a Sargentini jelentésnek egy rövidített változatát mi határozati javaslatként benyújtottuk a parlament elé. Névszerinti szavazást szerettünk volna kérni, hogy tegyen a Magyarországgyűlés névszerint hitet amellett, hogy az európai értékek vagy a jogállami normák fontosak-e nekünk vagy sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bőven van olyan téma, amiben mi talán meg tudjuk magunkat különböztetni az ellenzéki pártok többségétől, ami viszont fontos, és erről már Gábor is beszélt az imént, hogy tényleg kettő forgatókönyvnek van igazán értelme. Vagy a teljes önálló indulásnak, vagy a teljes összefogásnak. Mindenféle köztes megoldást rossznak látunk. Tehát a kettes-hármas fogatoknak az összeállása, az maximum valami fajta ilyen pillanatnyi szépségverseny, ahogyan sokan fogalmaznak ma már az ellenzéki pacsorokon belül lehet. Én sem gondolom egyébként azt, hogy ez valami fajta bebetonozott támogatottságot jelent, azt viszont jelentheti a hozzánk hasonló kisebb méretű pártok számára, hogy megmutassuk a választóknak, hogy tartunk valahol, komolyan gondoljuk azt a missziót, amiért elkezdtünk egyáltalán politizálni, komolyan gondoljuk azokat a víziókat, amiket felfestettünk a magyar társadalom számára, amikor belevágtuk ebbe az egészbe a fejszénket, amit mondjuk a Magyar Liberális Párt alapítása is jelent. Úgyhogy én azt hiszem, hogy bőven van olyan téma, és bőven van olyan terület a magyar társadalomban, amivel mi tudunk foglalkozni, és tudunk mit mondani a választóknak.
Lát valami esélyt arra, hogy tiszta lehetőségek alakulnak ki? Tehát nem csak köztes megoldások, amik eddig az ellenzéki összefogásban mindig kialakultak. Tehát lát magyarán röviden esélyt arra, hogy legyen egy teljes ellenzéki összefogás?
Én azt gondolom, hogy egyébként az elmúlt időszakoknak a választásai, akár hogyha figyelte valaki az időközi választásokat, ott is megmutatta magát az a jelenség, hogy amikor valaki mögé, akár logók nélkül, akár logókkal, de föl tud sorakozni az ellenzék egésze, akkor ott elkönyvelhető egy ellenzéki siker. Amennyiben ez nem sikerül, ott majdnem biztosan kudarcra ítélt a jelölt. Szerintem ez annyira egyértelmű üzenet a kollégák, meg saját magunk számára is, aminél egyértelműbb nem nagyon tud lenni semmi. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb nem csak helyi szinten, és most itt gondolok Német Angéla sikerére is, de mondjuk Márki-Zay Pétert is említhetném. Az nem jó, hogy
ő
mindig éppen
most akarja feloszlatni a Hódmezővásárhelyi önkormányzatot, mert azt mondja, hogy legyőzték őt abban a politikai küzdelemben, amit Lázár Jánossal végzett.
Ez mutatja egyébként a jelenlegi globális problémáját, tehát én az ő választási sikerére gondolok akkor, és szerintem ez a mai Magyarország nem csak a társadalom, hanem a politikai paletta drámája is, az a típusú kormányzati túlsúly, ami mind helyi, mind pedig országos szinten megmutatja magát, és ez a médiában éppen ugyanúgy igaz, mint ahogyan akár egy ellenzéki pártot támogató üzletember esetében mondjuk a piaci ellehetetlenül vagy bármifajta olyan kormányzati bosszú, mindig megtalálta a Fidesz és a KDNP támogatók sora azt a módszert, amivel egyébként az ellenzéket támogató bármilyen aktivista, üzletember, vagy akár politikusnak az ellehetetlenülése biztosított. Én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter esetében is inkább erről beszélhetünk, arról a típusú ellehetetlenülésről, ami zajlik jelen pillanatban.
Nincs támogatottsága az a saját önkormányzatában. Ez ellehetetlenülés? Nem tudja összeszedni azt a szavazatot, ami kell egy döntéshez.
Hát persze, olyan értelemben ellehetetlenülés mindenképpen, tehát erről beszélünk, hogy van egy jelölt, aki meglepetésre minden előzetes kalkuláció mellett megnyer egy választás a Fidesznek a fellegvárában, majd utána nyilvánvalóan kimondatlanul, volt is, aki kimondva, tulajdonképpen revansot akarnak rajta venni, bosszút esküdnek vele szembe, és mindent megtesznek, hogy egyébként onnantól kezdve a munkáját tudja végezni.
És hát egy politikus, ha vesztett, nem akar revansot venni? Nem hát, ez fogja éltetni az egész hátralévő életében?
Hát nézze, szóval ugye mi egymással sokat szoktunk beszélgetni a liberális pártban, Anetta tanulja, ugye mindig el szoktam mondani a többieknek, hogy van egy sorrend, amit magunk elé kell felállítanunk a gondolkodásunkban, és én mindig azt javaslom a többieknek, és hála Istennek a liberális pártban azt látom, hogy mi ezen a vonalon is mozgunk, hogy így fogalmazzak, ezt komolyan is vesszük, hogy először mindig nézzük az ország érdekét, utána egy kisebb közösségnek az érdekét, a városom érdekét, a pártomnak az érdekét, és utána az egyéni érdekeket. Természetesen zárójelbe edzem meg, senki nem felkent arra, hogy ő egymaga tudja, hogy mi az ország érdeke, az mindig vitában dől el, de mindenkinek van egy víziója róla. Szóval ezt azért mondtam ezt a kérdést, vagy ezt a választ az ön kérdésére válaszol, vagy szerintem egy politikusnak elsősorban a választói érdekeit kell nézni. Tehát lehet bosszút esküdni, de akkor azt kell mondanom, hogy Hódmezővásárhely lakosai az én bosszum által előrébb mennek. Jobb lesz nekik azáltal, hogy bosszút állok valakin? Ha jobb lesz, tessék csinálni. Ha nem lesz jobb, akkor érdemes ezt egy picit félretenni. Mert mégiscsak az a dolgunk, hogy elsősorban a választók érdekében tevékenykedjünk, vagyis egy tágabb közösségnek az érdekeit szolgáljuk. Szerintem ez így működik.
De akit egyszer megválasztanak, aztán meg még egyszer, az nem lehet abban biztos, hogy a választói érdekében tevékenykedett, hiszen miért választották volna meg még egyszer? Sőt, jó, valakit már háromszor.
Márki-Zay Pétert megválasztották, és szerintem már a fair play is azt kívánja, hogy adjanak neki lehetőséget, hogy bizonyítsa, hogy ő tud élni ezzel a megválasztott szituációval, a polgármesteri székkel, polgármesteri pozícióval, vagy sem. Hát azért nem olyan rég volt ez a választás, pár hónappal ezelőtt. Szerintem ez kevés idő arra, hogy kiderüljön, hogy valaki alkalmas erre a posztra, vagy sem. Tehát más a sportszerűség miatt is kellett volna szerintem hosszabb időt adni neki. És egyébként meghangsúlyoznám, én fenntartom nagyon határozottan azt a véleményemet, hogy nem a bosszú az érdekes, a bosszú az egy emberi motívum, hát évezredekkel ezelőtt is a görög drámák erről szólnak. Tehát itt van bennünk nyilván az emberben, tehát ez egy természetes, ha úgy tetszik, emberi velejáró, amit illik egyébként legyőzni, azért azt is szögezzük le, civilizált világban. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy, nincs ilyen a világon, vagy dugjuk homokba a fejünket, mintha ez nem is létezne, de hangsúlyoznám, hogy nekem ez az elvárásom egy politikussal szemben, hogy ez a közjavát szolgálja. És senki ne gondolja magáról, hogy egymaga tudja a közjavát, mert az mindig egy állandó vitában dől el, hogy mi az.
Bőszönet említette a többség, a drámai többséget. Mikortól drámai egy többség? Hol van annak a határa? Sokaknak volt már többsége ebben az országban, és azt mindig a másik oldal látta drámai dolognak.
Én ott látom a drámát, amikor valaki demokratikus felhatalmazással elkezdi rombolni a jogállami normákat. Megjegyzem, hogy amiről az imént szó volt, hogy a Hódmezővásárhelyi példa, az leginkább azt gondolom, hogy már üzenet a jövő évi önkormányzati választások miatt a választópolgárok felé, hogy amennyiben ellenzéki győzelem születik egy városban, ott működésképtelenné fogjuk tenni a testületet, ott nem fog tudni előre jutni az ellenzéki polgármester, hát hiszen a vezetés mindig mindenhol elérte a célját, akármilyen módszerekkel is. És én azt hiszem, hogy innentől kezdve nevezhető drámának, nem onnantól kezdve, hogy legyőznek bennünket. Egy csomó területén az életnek megéljük azt, amikor megméretünk, hogy adott esetben legyőztek, és a másik akarata fölül kerekedett. Ez benne van a demokratikus játékszabályok között. De az, amikor valaki a demokratikus felhatalmazást arra használja, hogy a jogállami normákat lerombolja, az gyakorlatilag a demokráciát magát csúfolja meg. És én éppen ezért említettem azt, hogy sajnos a jelenlegi vezetés 2010 óta akár azzal, hogy egy oktroyált alaptörvényt rákényszerít erre az országra.
Többsége meg volt,
ugyanakkor oktroyált. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a kétharmados többséggel lehet élni, de visszaélni nem szabad. És akkor, amikor semmiféle tárgyalást nem kezdeményezek annak érdekében, hogy másoknak az érdeke is megjelenjen, más politikai értékek is megjelenjenek adott esetben szociáldemokrata vagy liberális oldalról, és én nem kérem számon a kormányon azt, hogyha ők szeretnének egy keresztény és konzervatív értékeken nyugvó kormányzást megvalósítani, ám tegyék, de ők kifejezetten a demokráciát megcsúfoló módon vezetik ezt az országot, jogállami normákat nem tisztelve, antidiszkriminációs intézkedéseket nem betartva, egyébként egy olyan kontinensen, aminek hosszú ideje erről kellene szólnia, a társadalom szervezésen belül gyakorlatilag mindennek, az intézményrendszer fölállításának, annak, hogy hagyom-e működni a helyi közösséget, hogy a helyi közösség akarata érvényesülhet abból a szempontból, hogy ki vezeti ezt a várost. Hát hiszen már Szijjártó Pétert erre hatalmazták fel a választók, úgyhogy én innentől kezdve gondolom drámainak ezt a helyzetet.
Bocsánat, egy pillanat, ez az oktrojálthoz tehetek hozzá egy megjegyzést, amit az Anett mondott, hogy legyen világos, hogy miért gondoljuk azt, hogy oktrojált ez az alkotmány. Azért, mert a rendszerváltáskor volt egy konszenzus. Egyébként ezt maga Antal József fogalmazta még meg annak idején, és Horn Gyula is tartotta magát ehhez. Alkotmányozni azt nem egyszerűen kétharmaddal kell, hanem az ellenzéknek a bevonásával. Ne feledjük el, hogy először az első alkotmány erejű jelentős törvényalkotási csomag, az úgynevezett MDF-SDS megállapodás is, a legnagyobb ellenzéki pártnak az együttműködése, akkor ugye az SDS volt a legnagyobb ellenzéki párt, született meg. Tehát az ellenzéket be kell vonni ezekbe a folyamatokba. Ez egy olyan kimondott, vagy kimondatlan fontos szabály volt, ami 2010-ig működött a magyar közéletben. Amikor először volt kétharmad, politikai kétharmad és parlamenti kétharmad, a szocialista liberális kormányzás idején 94 és 98 között, médiatörvény, alkotmánykérdés, akkor volt ugye egy alkotmány előkészítés folyamat is, majdnem született egy új alkotmány. Csak úgy hoztunk döntéseket, mivel megvolt akkor a szocialista liberális koalíciónak a kétharmada, önmagunknak egy olyan szabályt állítottunk fel, hogy nem kétharmad kell ezekhez a döntésekhez, hanem 4/5. Azért, hogy az ellenzéki akarat is megjelenjen. Ezt rúgta fel 2010-ben a Fidesz, és azt mondta, hogy nem érdekel a rendszerváltáskor kialakított konzervatívok, liberálisok és szocialisták közötti együttműködés, innentől kezdve én többséggel fogom átvinni az akaratomat. És ez nem helyes, mert megvolt ugyan a többségük a társadalomban, de nem vették figyelembe azt a masszív tömeget, aki nem rájuk szavazott. Az akkor nem rájuk szavazók darabszámba többen voltak egyébként, mint akik rájuk szavaztak.
Miért? Mi lehet az oka annak, hogy ezeket a meglátásokat a társadalom nem díjazza az önök pártjára leadott szavazott tömegekkel? Látják-e?
Én azt hiszem, hogy amikor kialakul egy sokrétű társadalmi válság, és itt most beszélhetünk arról, hogy mennyi időn át cipelte egyébként az összes európai társadalom mondjuk a 2008-as világgazdasági válságnak a következményeit, hogy ebből adódóan hány típusú feszültség alakul ki a társadalmakban. Ilyenkor természetes, hogy a szélsőségesebb gondolatok felé lendül ki az inga, ezt már láttuk a történelemben sokszor. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig nagyon fontos, hogy a centrum felé társadalmat húzni kívánó pártok higgadtak tudjanak maradni, adott esetben elviseljék azt, hogyha a támogatottságuk egészen kicsi, de higgyenek abban, hogy igaz és jó az, amit mondanak. Szerintem most jelen pillanatban nekünk ez a feladatunk. Az, hogy erre miért van kisebb kereslet, én leginkább ebben látom ezt. Ugyanakkor, amikor mondjuk járjuk az országot, különböző konferenciákat vagy fórumokat szervezünk, akkor azok az emberek, akik ott vannak, és adott esetben nem is feltétlenül definiálják önmagukat liberálisként, mégiscsak azt mondják, hogy nagy szükség van ebben a társadalomban arra, amit mi képviselünk hozzánk. Jött már olyan, aki a közönségből elsőként jelentkezett ahhoz, hogy szóljon, és azt mondta, hogy nem azért vagyok itt, mert liberális vagyok. Egy pedagógus fórum volt. Nem azért vagyok itt, mert pedagógus vagyok. Azért vagyok itt, mert konzervatív emberként gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy helyreálljanak a jogállami normák, a demokratikus intézményrendszer és egy olyan normális helyzet az oktatási rendszerben, amiben nem alattvalókat nevelünk. Ez mindenki ilyen.
Mi nem húzta be az egymást metsző két vonalat önökre? Ezt értik, ezt a folyamatot? Akkor miért nem szavaz oda, ha ennyire fontosnak tartja? Nem egy választást csináltak már végig, hát nyilván vannak
tapasztalatok. Van erről egy képünk természetesen, és van erre nekünk válaszunk. Nem azt szeretném magamnak vindikálni ezt a jogot, hogy azt mondjam, hogy mi ezt tökéletesen tudjuk, mert társadalomtudósok hada próbálja megfejteni ezt a rejtét, és nincsenek rá tökéletes válaszok, de szívesen elmondom a mi olvasatunkat, hogy mi ennek az oka. Nos, először is én azt gondolom, hogy a liberalizmus olyannyira sikeres volt a 80-as, 90-es években, hogy óhatatlanul is az inga visszaleng. Tehát szinte mindent vitt. Ne felejtjük el, a 90-es évek elején, ha már hoztam a magyar példát, összes magyar pártban, legyen az MDF, legyen a szocialista párt, volt liberális platform, liberális szárny, és volt közben két liberális párt a színen. Tehát teljesen domináns volt a liberális értékrend, a politikai liberalizmus, ha úgy tetszik. Ezért, mivel közben számtalan problémával terhelt volt a rendszer rendszerváltás folyamat, ami egy nagyszerű dolog volt, hozzátenném, büszkék lehetünk rá, Magyarország egyik legsikeresebb periódusa volt, összehasonlítva a poszt-kommunista országokkal természetesen, azzal együtt óriási terheket rakott az emberekre, és nem mondhatnánk, hogy összességében egy boldog folyamat volt a társadalom többsége számára, főleg akkor, amikor beütött aztán a magyar belpolitikai válság 2006-ban és 2008-ban a világválság, akkor lényegében, ha úgy tetszik, bűnbakot csináltak a liberalizmusból szerte a világban és Magyarországon is. És elege lett az embereknek ebből olyan értelemben joggal, hogy nem politikai filozófiákat bogaráztak nyilván az átlagpolgár részéről, hanem azt mondták, hogy ez nem jó, ebből elegem van. Tehát kész, legyen ennek vége, és hagyjanak engem élni, ne az legyen, hogy állandóan nadrág szín meghúzás, ez a teher, az a teher, még ezt ki kell bírni, nem szeretném már kibírni, már így is a padlón vagyunk, tehát most már legyen valami jó. És ezért szerintem nagyon is más irányba akartak szavazni, nem akarták, hogy az legyen, ami előtte volt, és ez egy természetes folyamat volt ilyen értelemben. Nekünk ebből tanulni kell, vagy tanulni kellett, vagy kellett volna, ki tudja, hogy kellene fogalmazni. És onnantól kezdve pedig szerintem az, hogy ma is, illetve a legutolsó választásokon is kétharmadot tudott szerezni a Fidesz, az már sok minden másnak köszönhető. Többek között például annak, amiről már beszéltünk ebben a beszélgetésben, az ellenzék széttagolt, nincs reális alternatíva. Nem hiszem, hogy az emberek többsége akarja azt, ami ebben az országban van, még akkor is, ha oda szavazott. Tehát nagy valószínűséggel...
De ez egy nagy ellentmondás, nem? Hogy nem akarja, mégis oda szavaz. Valami, és a szavazás titkos.
Azért, mert van, ma szerintem semmi más ügy miatt, mint lényegében az úgynevezett migráns ügy, a menekült válság miatt szavaznak lényegében a Fidesz. A Fidesz ezt nagyon ügyesen megérezte, ráérzett arra, hogy ez egy érzelmi ügy, az emberekben léteznek félelmek, még akkor is, hogyha nem valós az ügy, hiszen tudjuk, Magyarországon nem valós probléma a menekült kérdés szemben Németországgal vagy Svédországgal, ahol százezrek, milliók vannak jelen menekültként Magyarországon, nem az, de a félelem az valós, ezt tudjuk a szociológiából. Lehet, hogy nincs jelen a konkrét probléma, de a félelem az itt van bennem. És a félelemre ügyesen ráéreztek, erre a félelemre alapoznak. Nem hinném, hogy a Fidesz szavazók többsége akarja a Mészáros Lőrincet, akarja azt, ami egyébként történik. Nem biztos, hogy akarja azt, hogy kirúgjanak újságírókat azért, mert mondjuk, ugye volt erre konkrét példa, mert mondjuk a Turul sportszergyátorról kritikusan beszélnek. Tehát ez számtalan ilyen példát lehetne most mondani, mert nem is akarom különösebben ezeket sorjázni. Tömegével van, akinek szerintem a Fidesz szavazók többsége se akarja ezt. De amikor fölteszik neki a kérdést, hogy na most itt van egy párt, itt van egy kormány, amelyik megvédi az országot, és amelyik azt mondja, hogy ezt azért ne, szóval, hogy itt azért ne gyengüljünk el, megvédjük magunkat a láng leselkedő veszedelmre, akkor azt mondja, hogy oké, rendben van. Hát akkor még is inkább, mivel a másik az nem jelent egy reális alternatívát, inkább emellett voksolok. Ezt kell az ellenzéknek felismerni szerintem, ezt a problémát, és ezzel kell valamit kezdeni, amint képes lesz rá kezdeni, onnantól kezdve szerintem politikailag is meg fog erősödni.
De kell egy érzelmektől átitatott liberális ügy?
Hát hogyne,
persze.
A liberalizmus csupa érzelemmel átjutatott, megjegyzem, mert ugye amikor egyre inkább és egyre többen félnek attól, hogy mennyire beszélhetnek és mennyire cselekedhetnek szabadon ebben az országban, vagy mennyire szól bele a magánéletükbe a politika. Lásd mondjuk Romániában a népszavazásnak a kérdése most hétvégén, de ez Magyarországon is hasonló ügyek előjönnek, főleg most, amikor kultúrharcot hirdettek, ugye néhány hónappal ezelőtt a Magyarországon is a jelenlegi kormánynak a vezetői. Tehát ezek a problémák egyre inkább szembesítnek szerintem egyre több embert azzal, hogy a szabadság mekkora érték. Az, hogy szabadság, az egy üres szó volt 2008-2010-ben, mert az emberek a biztonság és a szabadság mellett kell választani, a biztonság mellé szokták általában letenni a voksot, de ma szerintem egyre többen érzik azt, hogy mégiscsak fontos az, hogy hagyjanak minket békén, hogy hagyjanak minket rendesen vállalkozni, hogy ne szóljanak bele, ne kelljen nekem urambátyám alapon olyan kapcsolatokat kiépíteni, hogy talpon lehessek, hanem ha tehetséges vagyok, akkor állami támogatás nélkül is tudjak előre menni, mert egy országnak ez a dolga, hogy próbáljon engem segíteni, hogy ne kelljen nekem külföldre menni, ha tanulni akarok, ha orvosként létezni akarok, mert ugye az orvosok többsége se feltétlenül azért megy el Magyarországról, mert többet akar keresni, hanem például azért megy el, mert nem akar azzal a helyzettel szembesülni, hogy nincs elég orvos, ott várnak a betegek 10 órákat a sürgősségén, és neki el kell dönteni, nagyon leegyszerűsítve lényegében, hogy ki maradhat életbe, és ki nem. És ez senki nem szereti ezt a helyzetet. Tehát ezekből a helyzetekből szeretnének egyre inkább menekülni szerintem a magyarok is, és érzik, egyre többen érzik megint azt, hogy mégiscsak az emberi méltóságnak, a jogállamnak, ahogy Anett erről beszélt előbb, a szabadságnak milyen értéke, milyen jelentősége van Magyarországon, egyre többen megint kezdik ezt felismerni.
Több ellenzéki párt is kampányolt a Fidesz szabadság tipró jellegével. Nem kaptak ettől több szavazatot. Valószínűleg az emberek nem gondolják így. Nem lehet, hogy ez a magyarázata?
Nekünk abban szerintem van felelősségünk, hogy folyamatosan hangsúlyozzuk a szabadság és a felelősségvállalás értékkettősét, és azt, hogy nincs egyik nélkül a másik. Ez sajnos egyetlen politikai szereplő, vagy egyetlen politikai párt sem vállalta magára igazán. Szerintem ez a 2010 utáni világban egy nagy bátorság is kellett, hogy ezzel valaki a porondra lépjen. Nem megspórolható a társadalom fejlődésnek ez a lépcsőfoka, amiben meglátják az emberek, hogy nem a szabadság és a biztonság közül választunk. Ez egy közönséges hazugság, ráadásul egy olyan kontinensen élünk, egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, ahol a biztonság jelenti a szabadságot, hiszen a biztonságunk nélkül sem nemzetbiztonsági, sem társadalmi vagy gazdasági értelemben vett biztonság nélkül nem tudunk élni a saját szabadságjogainkkal. Erről szól ma az Európai Unió, és én azt hiszem, hogy amikor most már több mint 8 éve egy olyan politikai erő gyakorolja Magyarországon a hatalmat, amely kifejezetten ezzel ellentétes társadalom fejlődési, vagy én inkább társadalom visszafejlődési irányokat indít el, és elhiteti a magyarokkal, hogy jogfosztottságban a helyük, akkor szerintem nekünk ebben a történetben az a felelősségünk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ők tudnak tenni a saját szabadságukért, tudnak tenni azért, hogy ne kelljen végül jogfosztottságban megfulladni, mert ennek az a következménye, amit Gábor az előbb elmondott, akár az egészségügyi, akár az oktatási intézményekben, hogy nem lehet az, hogy egyetlen típusú tankönyvcsomagból lehet csak tanítani, és abból is azt tanuljuk, hogy hogyan kell alattvalónak lenni. Nem lehet az, hogy egy többszörösen megalázott pedagógus majd bemegy valahogyan a tanterembe, és akkor azt telefújkálja ott tanszabadsággal, mert az nem úgy megy, és akkor gyorsan bezárja a nyílászárókat, hogy azt követően ki ne szökjön a szabadság. Emlékszünk ezekre a cinikus mondatokra, amikor a kormánypárti oktatáspolitikusok, vagy maga az emberi erőforrások minisztere mondta azt, hogy hát a pedagógusok azt csinálnak a tanteremben, amit akarnak. Igen, csak amikor éppenséggel találkoznak a hatalommal, akkor minden egyes alkalommal megtörik a gerincüket, és ez a társadalom szerintem több ilyen kormányzatot már nem fog kibírni, mert végleg el fog veszni a jogfosztottságban, és ezt nem hagyhatjuk egy olyan közösség tagjaként, mint az Európai Unió, amely alapvetően az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód elvének mentén szerveződött társadalmakat tömörít.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bőszenet független országgyűlési képviselő, a Magyar Liberális Párt ügyvivője és Fodor Gábor, a liberálisok elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.